Isten országát, eljött a Názáret Jézusban. Ezt Júdás mondta sok embernek. Hallotta azt is, hogy ennek örüljetek, hanem hogy nevetek fel van írva. De sok mindent látott és hallott. Ámulva, csodálkozva. Két esetet tudunk a megszólalásáról. Egyszer akkor szólalt meg, amikor Mária drága kenettet öntött Jézus fejére. Mire való ez a céphozlás? Utána rögtön elment a papokhoz. Önként ment, nem hívták, nem keresték, ő maga ment. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adom? Aztán a vacsoránál ő is megszólalt, hogy csak nem én vagyok. Ez a két mondata van, amiről tudunk. Olyan félelmes, ennyire közel lenne az üdvösséghez, ennyire bebiztosítva lenni, és mégis elveszni. Nemrégen Pés Csabán egy ilyen evangélikus hitmélyítő hetet tölthettem el, és prédikálhattam. Ott volt ott egy kedves idős bácsi, aki rengeteg terhet jelentett nekünk. Istenfélő ember volt, de eléggé balga. Állandóan fehér haja úgy világított, úgy vigyáztam meg, most értsem. Állandóan azt bizonygatta volna, hogy azért az Isten Júdásnak is csak megkönnyörült valami módon biztosan. Mindig felvetette. És akkor elmondtam neki, vajon az Úr Jézus mondott volna ilyet, hogy jobb lett volna, ha nem született volna? Hiszen ha valamiképpen mégis üdvözült, ahogy a bácsi mondja, mondtam neki, én nálam is öregem volt. Akkor hogy lehetséges, Jézus ilyet mondott, hogy jobb lett volna nem születni? Hát ha végül mégis üdvözült, akkor jó, hogy megszületett. Erre nem tudott válaszolni, csak azt mondta, hogy Isten mindenkit szeret. Júdás elveszett. És Jézus a főpapi imájában olyan fájdalmasan külön kitért rá. Atyám, megőriztem azokat, akiket nekem adtál, egy se veszett el, csak a veszedelem fia. Ott lenni 3 évig Jézus közelében, csodákat élni, ígért hirdetni, csodákat tenni és elveszni. Meg tudja ezt valaki magyarázni? Az én számomra Júdás története érthetetlen. És az nem igaz, hogy ki volt választva erre a feladatra, ez nem igaz. Ha úgy lett volna, akkor Jézus nem próbálta volna a Getsemáné kertjében még egyszer visszafordítani, mert megpróbálta. Erről majd beszélni fogok. Most egy kicsit álljunk meg a Júdás lopásainál. Azért, hogy egy kicsit gyakorlati leckét is vegyünk. Ha most valakinek azt mondanám, hogy Júdás vagy megsértődne, pedig valahányszor abból a pénzből, amely Jézus rendelkezésére került a kezetekben, magatoknak vettetek el, vagy bárkinek, és nem az Úr ügyére, az mindig lopás volt. Ez a Júdás mozdulata. Amikor többet költünk magunkra, mint ami Isten előtt meg van engedve, ez mind a Júdás mozdulata. Nem szoktunk törődni ezzel. 100 forint, 200 nem számít. De mindig gondoljátok meg, hogy a pénz nem a tietek. Nekünk tudni kell, hogy ránk van bízva mindaz, ami a kezünkbe, zsebünkbe van, ami a hatalmunk alatt van, a Krisztusé. Elmondtam nektek talán már, és újra megismétlem, hát ha valaki nem hallott, hogy olyan megdöbbentő volt, és félelmes, és káromlásként hangzott, amikor egy szabolcsi hívő ember, milliómos, mert az Almakertből akkor milliók dőltek be. Amikor megkérdeztem tőle ebédnél, megvendégelt engem gazdagon, hogy mondta, hogy mennyi pénze van. És azt kérdeztem, mennyi szolgál ebből az Úrnak? Ennek a tizede 100 000 forint. Azt mondta, csak nem gondolod, József, hogy a mindenható Istennek az én pénzre volt szüksége, hát minden az övé. Minden az övé, csak a te pénzed nem. De borzasztó ez. Annyi pénzzel rendelkezik az Úr Jézus, amennyit a rendelkezésre bocsátunk. Mi vagyunk a bankárok. Az Úr Jézus nem vehet igénybe hirdetlen ember pénzét, csak a hívőkét. Kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok el, hogy jól kezelitek. Mert megtehet, hogy elveszi, vagy szükséges időket hoz. Amikor az az özvegy, most a kis két pilléjét bekötötte valami kis keszkelőbe, és elindult vele. Ezzel prédikáltam erről is a gazettának azt a célt adtam, hogy díszlépés. Elküldtem valakinek, és telefonált nekem, hogy még nem hallgattam meg, miféle díszlépésre tetszett prédikálni. Azt válaszoltam, hogy ahogy ez az özvegy ment fel a lépcsőfön, vitte azt a kis két pilléjét minden vagyonát. Ez egy díszlépés volt a mennyei seregek előtt. És Jézus nem tette meg másról, hogy az adományokról beszélje valamit a templomba, de megállította a gyülekezetet, mert ez az özvegy az utolsó pénzét hozta el, és nem lehetett megengedni, hogy hazamenjen egy üres házba, ahol nincs pénz. Megállította a gyülekezetet, és elmondta, hogy erről azt mondja, most mindent odaadott. Ha most mondjuk itt történne meg, én tudom, hogy közületek többen rögtön sietnének a lakására, vagy egyenesen a kezébe adnának valamit, hogy ne menjen haza egy üres házba. Mivel az özvegy hazaért meg volt töltve a háza, biztosan, aznap meg másnap. Jézus gondoskodott róla. De hogy fejlik az a két pillér? Van a példabeszélek könyvében, a 20. fejezetben, egy ige. Rossz, rossz, mondja a vevő, de amint elmegy, már dicsekszik. A régi fordítás mondja, hogy hitvány, hitvány. Ez az ige engem egyszer nagyon megállított, és elgondolkoztam rajta, mi akarod lenni, imádkoztam. És megértettem. A vevő az ördög. Megveszi a pénzünket, megveszi az időnket, megveszi az idegeinket, az akaratunkat, a szándékainkat. Amikor reggelti fölkeltek, munkanapon, nem vasárnap, ugye ezer dolog sürget. Most üljek le csendes órát tartani, mondja az ördög, ez egy hitvány idő. Nem alkalmas, hát nem tud, mi mindent kell tenni. Most sem tudod nyugodtan, majd délbe. Délbe, már ebéd után zakatolnak a malmok. Majd este, este. Egész nap tehetem, rá majd hónap reggel, és így veszi meg, mindig azt mondja, hitvány, hitvány, nem alkalmas. Az a kis pénz, oda akarod adni, ugyan, mit ér az, adod vagy nem adod, van ott már, meg lesz még ott. Mindig megveszi azt, amit meg akar venni, és a valaga hívő ember odaadja. Ne kössetek üzletet vele. Ha nekem testem és lelkem az Úré, akkor az anyagi javaim miért nem? Ha Júdás tudta volna, hogy testem, lelkem Jézus és az anyagi javak is nem gyújt volna vele. Én azt nem tudom, hogy Júdás mikor kezdte el a lopást. Én elmondtam nektek, hogy én 6 éves koromban elloptam 2000 koronát anyám asztalára, hogy 9 év múlva vallottam be. Addig folyton égetett engem. Úgy féltem bevallani. Többször belefogtam, de mindig elakadt a szavam. És anyámnak mondani akartam valamit, mi az fiam? Nem mondtam tovább. De egyszer egy istentisztelet után 15 éves voltam, el kellett mondani sírva. Anyám, elloptam 2000 koronát. Annyit ér, mint most 20 forint mondjuk. Ne sok cukrot adtak érte. Ne sok örömem volt benne, semmi. Anyám persze szeretettel megsimogatta a fejemet. Ugye mennyit szenvedtél, kisfiam, a 9 év alatt? Ha megvizsgáljátok a múltat, ha valahol történt valami, nem tiszta, nem szent bánás volt a pénzzel, meg kell bánni. Meg kell az Úrhoz kérni, hogy mossa meg a kezünket, és tanítson meg minket jól bánni az anyagi javakkal. Kevés ember tud hívő ember jól gazdálkodni azzal, amilyen van. Pedig aki adakozik, annál inkább bővölködik. Van, aki visszatartja a járandóságot és szűkölködik. Van, aki pedig az is bővölködik. Én mindig azt tapasztalom, hogy egy-egy adakozás után Isten sokszorosan visszaadja. Néha azonnal, néha pedig kipróbálja a hitemet. De mindig szót kell fogadni a pénz dolgában is. Júdás nem fogadott szót. Olyan könnyen kimondjuk, hogy Júdás, és nem gondolunk arra, hogy mi hogy kezeljük az Úr pénzét. Nagyon érdekes, hogy az Úr Jézus hagyta Júdást lopni. Milyen megdöbbentő volt, elmondtam nektek, hogy a latrokhoz nem szólt az Úr Jézus. Ahhoz szólt, aki már őt megszólította. Hogy emlékezz évekről. A másiknak nem szólt semmit. Júdásnak egyszer sem szólt, hogy mit csinálsz. Meg tudjátok magyarázni, hogy lehet ez? Egy ember látja Jézus járna a vizen. Hallja a parancsot, hogy menj ki belőle. Démon, egy egész légió démon kimegy valakiből. Ezt mind látja. Látja, hogy egy negyed napja halott már bűző holttestet megszólít, és az kijár a sírból. Lázár, jöjj ki! És elhitte, hogy Jézus nem látja a lopásait. Mi minden csodát elhiszünk az Úr Jézusról. És milyen könnyen elkövetünk valamit, mintha nem látta volna, mintha nem tudná. Jézus mindent tud rólad. És szelíd szeme, mikor megvizsgál, ha belenézel, akkor azonnal tükröződik onnan valami. Júdás lopását, sikkasztásait onnan tudhatták meg, amikor eldobta a 30-re Jüsszor templomba, sokan voltak ott és láthatták. És aztán beszélték el, hogy rárulás Diagon gurúcél a templomban. Jézus nem árult el Júdást. Mindig várta arra, hogy majd bűnvallást tegyen. Vagy egyszer azt mondja, Uram, a kezemet most meg. Nem történt meg, nem történt meg. Igen, hirdette Jézus nevében az Isten országát, csodákat tett, megizlette a mennyei javakat, lopta a közös pénzt, tehát meglopta az Urat, és Jézus még mindig várt. Az utolsó vacsoránál az Úr Jézus megmosta Júdás lábát is. Azt mondta neki, amit cselekedni akarsz, hamar cselekedjed. Ott járult el, hogy miért mondja. Még amikor odaadta a falatot, akinek adom, még akkor se értették meg, hogy miről van szó. Emlékeztek arra, hogy az úrvacsora előkészítése, ahogy történt? Az Úr Jézus elküldött két tanítvány, nem azt mondta, menjetek el abba az utcába, ilyen szám, vagy megismeritek, hanem majd menj előttetek egy ember korsóval, azt kövessétek. Így mondta, nehogy Júdás megtudja, hol lesz az úrvacsora, mert oda vitte volna a katonai csapatot. Nem lett volna úrvacsora, utolsó vacsora, ha Jézus megmondja, hogy hova. Hanem menjetek egy ember oda, neki korsó, és majd ott. Így kellett elrejteni Júdás elől azt a helyet, ahol az utolsó vacsora volt. Jézus ezt is tudta, hogy mi a szándéka. És akkor azt mondta, hogy amit cselekedni akarsz, hamar cselekedjed, ez egy hatalmas, isteni, kegyelmes ajánlat volt. A szívedben már megérlelődött az árulás. Megígérték neked a pénzt is. Bele is egyeztél, te mentél a papokhoz, nem ők jöttek hozzád. De most ősd el! Áruló leszel, akkor cseleked meg hamar. Ha itt maradsz mellettem, és nem árulsz el, akkor dörd el, és maradj itt. Júdás pedig kiment, a régiben így van, vala pedig éjszaka. Akkor éjszaka volt. Teli sötétséggel a szívében, kiment az éjszakába, és soha abban a szívben fény nem gyullad fel többet. Olyan félelmes ez. Majd el fogom mondani, melyik volt az a pont, amikor végleg bezárult Júdás előtt a kegyelem még életében. Igen. Olyan megdöbbent, hogy nem a papok mentek hozzá, hanem ő ment a papokhoz. És az igében ezt tudom csak egyszer, hogy azt sugalta a sátán Júdás szívébe, a falat elvételekor pedig belement a sátán. Mikor azt mondta Jézus, akinek adom, azaz, nem lett volna szabad elfogadni a falatot. Nem uram, nem fogom megtenni. Ez a kegyér nem engem illet. De elvette. De azt kérdezte, csak nem én. Az Úr Jézus nem lehet becsapni. És most a Getsemáné kertjében nézzük meg Júdást. Miért egyezett meg úgy a papokkal, hogy akit megcsókolok, azaz? Azért, mert János apostol nagyon hasonlított az Úr Jézusra, és Júdás attól félt, hogy véletlenül János fogják el. Majd akit megcsókolok, a szeretet drága jelével jelölte meg az áldozatot, és itt történt az a fordulat, én ezt nem olyan régen értettem meg, be kell ismernem, hiába 10 éves korom óta olvasom a Bibliát, de a Getsemáné kertjében a csók után, mikor én is megkérdeztem, hogy barátom, hát ezért jöttél? Ebben a szóban, hogy barátom. Ez volt az utolsó isteni ajánlat. Az Úr Jézus nem volt olyan értelme szónak, hogy ma mondjuk, szónaki fogások. Én is tanultam, hogy a legalább én kell felkelteni a figyelmet, stb. Aztán mindig feszegetni, feszíteni, és a végén egy csak tanulbefejezés. Az Úr Jézus nem szerint a módszer szerint beszélt. Mikor azt mondta, hogy barátom, ezt a szívből mondta. Egy nappal előbb elmondta a tanítványoknak, hogy nem nevezlek szolgáknak, hanem barátaimnak, mert a szolga nem tudja az Úra akaratát, de tudjátok. Most Jézus felajánlotta Júdásnak a teljes barátságát. Ezután az árulás után, a csók után. Barátom! Én gondolom, hogy angyalok olyan feszülten figyelhetnek, hogy most mi következik. És ekkor Júdás így szólt, ő az, fogjátok meg, vigyétek el erős kísérettel. Itt zárult be az ajtó. Sokan nem értik, hogy elment bűnvallást tenni, eldobta a pénzt, megvallotta az ártatlan vért, mégis elveszett, mert itt bezárult a kegyelem ajtaja. Ennél a mondatnál ő azt fogjátok meg, vigyétek el erős kísérettel. Én nagyon sok ember halálos ágyánál láttam. Nem tudom, elmondtam-e itt, de most hadd mondjam el, ha csak egy valaki is nem hallotta, mert jellemző. Nagyon sok ember előtt bezárul a kegyelem ajtaja még életében. Lehet, hogy évekkel a halál előtt. Ezt nekem mondanom kell, és mondom, mert tapasztalatból tudom. Egy nagyon idős bácsihoz hívtak urvacsorát vinni. Nyár volt, de Dunnával takarták be. Úszott az izzadságtól. Már haldoklok. Mondtam is ott a rokonoknak, hogy lehet, hogy nem tudom kiszolgálni, mert megfulladt a kenyértől. Arra kértem, hogy a családtagomat, hogy maradjanak a konyhába. Kis falusi ház volt. A konyha ajta volt egy kis ablak, hogy ott lesegettek befele. Egyedül akarok maradni a beteggel. Megpróbáltam a bácsit valamennyire megmozgatni, hogy egy kicsit magához térjen, felém fordult, megismert. Mondtam neki, hogy itt az utolsó alkalom, komoly bűnvallásra. Én nem kérem, hogy hangosan mondja, gondolatban, amit most Isten eszébe juttat, bánja meg, kérjen bocsánatot, és az Úr Jézus fogja feloldozni, nem én. Erre az a majdnem meghalt ember felkönyökölt. Azt mondta, elterve harakkal. Ugye az az asszony megint mondott magának róla valamit a konyhában, mert az mindig beszél róla. Ezután mit lehet adni? Lehet urvacsorát adni? Az az asszony az mindig, nem a maga bűnei, a felesége bűnei sorolta. Ott álltam leverve, megverve, tönkreverve, mit csináljak vele? Egy kis morzsát bemártottam a borba. Mondtam neki, hogy amit most teszek, nem jól teszem. De nem akarok úgy elmenni, hogy megtagadtam az urvást, nem bélyegezem meg. Legyen csak is morzsát, beporult, nem sokára meghal. Az az asszony, nem én, az az asszony. Hány ilyen esetet láttam? Ezelőtt az öreg ember előtt már régen bezárult a kegyelem. Lehet, hogy a konfirmáció volt. Lehet, hogy az első úrvacsoránál. Ki tudja, amikor én nem tudom. de annak az ágytámlának több értelme volt neki. De volt azt úgy járni. Mert aki nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ez az ember az Isten haragja alatt volt, és a kegyelem már nem tudta áttörni. Hogy mikor vesztett el a kegyelmet, én nem tudom. De azért mondtam el, mert a szemem előtt folytak le ezek a dolgok. Most tegnap én a 109. Zsoltárból idéztem, olvastam, és most még egyszer hallolvassam, mert ez elsőbb a Júdásról szóló jövendőlés, Saulra is ráillett, de Júdásra elsősorban. Szerette az átkot, érje is utol, nem telkedve az áldásba, maradjon is távol tőle. Magára vette az átkot, mint a ruhát, hatoljon bele, mint a víz, csontjaiba, mint az olaj. Az legyen a ruhája, amely befedi, az ő, amelyet állandóan visel. Büntesse meg vádlóimat az Úr. Szentlélek által mondta el Dávid, és Júdáson betelt. Van egy zsoltárhely, ahol erről azt mondja az ige, nem csak az, hogy füstölségét más vegye el, ahogy a apostolok idézik, hanem az imádsága is bűnné legyen. Elgondolkoztam azon, hogy mi lehetett Júdás utolsó imája. Az imádsága is bűnné legyen, így volt megjövendőlve. Vajon mi volt az az utolsó ima, amikor a félpapok azt mondták, te lássad. Még hallotta a pénzsörgését. Gúnyosan szemébe nevettek, most ott maradt egyedül. Nem tudott az Úr Jézushoz oda menni. Ha Krisztusnak tudott volna menni, megmenekült volna, de ez már nem adatott meg. Amikor a barátom szó után azt mondta, ő az ügyétekkel, erős kísérettel, elvétetett az út megtalálásának a lehetősége. A megbánás helyét nem találta meg, se Ézsau, Júdás meg még kevésbé. Ezeket azért mondtam most el, hogy akik már sok jót megízleltek, talán szolgálnak is Istennek, mennyei javakban részesültek, az Úr szinte beszélgeti őket, sok jóban részesíti. Ez még nem biztonság. Ez még nem biztonság. Könyörögdünk kell, hogy aki áll, el ne essék, és hogy mindvégig megtartassuk. Elmondtam nektek annak idején, hadd ismételjem el, hogy amikor egyszer egy nagy családi békés alkalmunk volt, ott voltak a gyermekeim az unokákkal, tele volt a konyha hosszú nagy asztalon, ott ültem az asztal felett, feleségem akarata volt, nem az enyém, a kis Tímea 5 éves volt, az asztal túlsó végén ült, unokám ott nőtt fel nálunk 5 éven a Tímea, és a lelkemben egy olyan félelem támadt, a húsleves után a feleségem tálalta a második fogást, kedvem szerint valami jó tejfeles hús volt, és már nem azért mondtam, hogy azt higgyenek, hogy ez az igaz öröm, de az ételek között, ha lehet válogatni. Hirtelen rám szállt egy félelem. Jó ízen eszünk, úgy örülünk egymásnak, nagyszülők, szülők, unokák. De mi lenne, ha hit nélkül folyna ez végül, mint ahogy akkor vasárnap, száz és száz családban örültek a találkozásnak, mert hazajött szabadságra a katonakül, és így tovább. De Krisztus nélkül. Remektem a félelemtől, és elmondtam a családomnak, hogy milyen kegyelem, hogy mindjárt Krisztusé vagyunk, és felé fordulunk. Akkor ebéd után hadd imádkozzunk. Tímea felemelte a kezét az asztal végén. Nagyapa, én akarok imádkozni. És akkor ezt mondta. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy mindjártnak hitet adtál, de hiába adtad, ha nem őrzöl meg mindvégig. Őrizd meg mindvégig a hitben. Ezt egy 5 éves gyerek mondta. Én szemmel megtelt könnyen a feleségem is. Mennyivel okosabb volt az a gyerek, mint én. Én csak megköszöntem a hitet, de nem kértem, hogy tarts meg benne. Imádkozzunk azért, ha megkaptuk, hogy őrizzen meg a hitben mindvégig, és nekünk is szól, hogy álljatok meg a hitben. Júdás életében nem történt meg, amit Isten akart. Az történt, amit az ördög akart. A ti életetekben már megtörtént, amit Isten akart. Lehet, hogy van valaki, akinél még nem. Azoknak én is most Jézus szavával mondom, hogy amit cselekedni akarsz, hamar cselekedjet. Döntse el, aki még nem döntött el, hogy én megmaradok hűségesen az én befogadott Jézusom mellett. És tápláljátok őt engedelmességetekkel. Őrizze meg az Úr a Júdás útjától. Vigyázzatok arra, mikor jön a vevő, és mondja, hogy hitvány, hitvány bármire. Ne adjátok el, ne kössetek üzletet vele. Testem és lelkem, és mindenem, ami van, az Úr Jézus Krisztusé. Ez a mi biztos, erős, legyőzhetetlen alapállásunk. Ebben vagyunk boldogok, ebben vagyunk erősek, ezzel tudunk hódítani, ezzel vagyunk bebiztosítva, és így fejlünk mi az Isten erőt az ő nagy örömében, a Krisztus iránti szerelmünkben. Adja meg nekünk az Úr, és tartson meg benne. Imádkozzunk! Áldott egy örökkévaló Isten, aki mindedig őriztél minket a Júdás útjától, és minden gonoszságtól, amelyel el tudott volna minket veszíteni. De bűnvallást teszünk, és bocsánatot kérünk minden tékozlásért, minden engedetlenségért. Valahányszor mi megalkottunk ezzel a gonoszvevővel. Áld meg a mi életünket, testünket és lelkünket, és javainkat, hogy neked szolgáljanak. Most imádkozunk vigasztalásért azokért, akiket a gyász megsebzett. Imádkozunk a gyászolókért. Bocsáss meg nekik azt, ha valamit vétettek, ha már megfortak ellen. Áld meg az élőket. Hordozod őket az örök élet vigasztalásában. És a hitben meghaltakkal, adj majd nekünk egy boldog találkozót. Ott, ahol nem lesz sírás, elválás, búcsúzás, csak fény és megújulás. Amen. És békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő áldott fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az új bibliafordítás szövege szerint olvasom Isten igéjét a Bírák könyvének a 3. fejezetéből, és pedig a 12. verstől. De Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak tartott az Úr. Ezért az Úr hatalmassá tette Eglon, Moab királyát, Izrael fölött, mivel olyat tettek, amit rossznak tartott az Úr. Ez összefogott Ammon fiaival és Amálekkel, elment, megverte Izrael, és birtokba vette a pálmák városát. Izrael fiai 18 esztendeig szolgálták neki.
Elérkeztünk az evangelizációs hétnek a végére. Most ismét egy történet, de ebben a történetben szerepel valaki, akinek az életében az történt, amit Isten akar. Ehud Izrael bírája, Isten vezetése alatt azt cselekedte az Úr népének a szabadítására, amit Isten akar. Nagyon sok kockázatot vállalt. Tanuljunk néhány jó leckét ebből a történetből. De ott kell elkezdenem, ahol a történet kezdődik. De Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak tartott az Úr. Ez a napló nagyon régi. Több mint 2000 éves. És íme írva van, hogy Izrael fiai, Isten választott népe, a szeretett nép, a kedvelt nép, azt tette, amit rossznak tartott az Úr. Mindjárt felől, minden nap feliratik valami. Ma is lassan, itt az este. Vajon a mai nap naplója hogy hangzik Isten előtt? Azt tettem, ami kedves neki, vagy azt tettem, amit rossznak tart az Úr? Nem az a rossz, amit én tartok rossznak, nem is az, amit a testvéreim tartanak rossznak, az a rossz, amit az Úr tart rossznak. Ezért nagyon jó komolyan olvasni a Bibliát, hogy tudjam, mi a jó és mi a rossz. Amikor Ninive felé elküldte Isten Jónást, olyan szeretettel mondja, hogy ott van 12-szer 10 000 ember, és nem tudnak különbséget tenni bal és jobb kezük között. Itt olyanok vannak, akik különbséget tudnak tenni, jó és rossz között. Mindig mondjátok arra, hogy rossz, amire az Úr mondja, hogy rossz. Mondjátok rá, hogy jó, ha az Úr mondta, hogy jó. Ézsaiás prófétánál le van írva, hogy jaj, azoknak, akik a jót rossznak mondják, a rosszat pedig jónak. Minden rossz, amit Isten rossznak tart, és minden jó, amit ő jónak tart. Semmi sem jó, amit ő nem tart jónak. És minden rossz, amit ő rossznak tart. Ez a nép élhetett volna Kánoán földjén boldogan, szabadon. az élő Istennel való engedelmes közösség örömében, ehelyett 18 évi rabságban él egy kegyetlen Eglon nevű királynak az uralma alatt, akinek bizony be kellett vinni a nagyon is erősen és alaposan kiszabott adót minden évben. Egy présben voltak. Eglon Moab királya kövér ember volt, kegyetlen ember volt. Meg kellett vinni az adót, és amikor valaki arra vállalkozott, hogy elvigye Izrael leigázott Izrael népének az adóját, akkor mindig halálos dologra vállalkozott, mert ha nem volt elég, ha nem találta elégnek az adót, az a Moabita király, és nem elég alázatosan hajolt meg, aki vitte, nem adta meg azt a tiszteletet a pogány királynak, nem biztos, hogy visszatér, vagy megkorbácsolva és megcsonkítva ment haza. Ehhoz vállalkozott rá, hogy elviszi az adót. Én tudom biztosan, hogy amikor ez a feljegyzés készült Isten színe előtt, hogy Izrael fiai ismét azt tették, amit rossz. Egy kicsit följebb, ha visszamennék a következő előző versekre, a 7. versben is ez van. Izrael fiai azt tették, amit rossznak tartott az Úr. Többször találkozunk ezzel a mondattal. Milyen szomorú ez, milyen fájdalmas ez. De népének minden szenvedését Isten is szenvedte. És ha a Zsoltárok könyvében figyelitek, ahol többször beszámol Isten lelke a 40 esztendőről, milyen fájdalmas, amikor Isten lelke ezt mondja, hogy 40 esztendeig bosszankodtam ezen a nemzetségen, végül ott hagytam őket, járjanak a maguk tanása szerint. Pedig így is szólott, nyisd szétet a szájad, és betöltem azt. De volt azt, hogy ilyen napló, azt tették, amit rossznak tart az Úr. Én most mindenkit arra kérek, Isten igéje figyelmeztetésével. Soha ne tegyétek azt, amit rossznak tart az Úr, akkor is, ha nektek kedves. Ne tegyétek, amit nem szeret az Úr, akkor is, ha ti szeretitek. Senki kedvéért ne tegyétek azt, ami nem az Úr kedvére való. Tessék az ördögnek, jó úgy? Nem, tessék az Úrnak. Ekközött kell nekünk választani. Kinek akarok kedveskedni? A mennyasszony a vőlegény kedvét keresse, és ne a volt udvarlóját. De azt a fekete vőlegény, ne annak kedveskedjék. Azt olvastuk, hogy Eglon Moab király összefogott Ammonnal és Amálekkel. Mindig szívesen szövetkeznek az ördög csapatai az Úr nép ellen. Ez mindig így volt. Most is arra időt élünk, amikor megint föltámad Magyarországon az antiszemitizmus. Erre kötelessége mindenkit figyelmeztetni, hogy minden zsidó gyűlölet, gyűlölet Krisztussal szemben, gyűlölet Isten népével szemben, gyűlölködés Isten szeretetével szemben. Nem érdemel Izrael szeretetet, nem méltó rá, de az Úr szereti. Olyan közületek kimondaná, hogy én méltó vagyok rá, hogy engem szeressen. Hát ha engem méltatlanul szeret, miért szeretne Izraelt is méltatlanul? Senki ne engedje magát befolyásolni ezekkel a zsidó ellenes érzésekkel. Olyan fájdalommal tértem vissza egy hosszabb kárpátaljai utamról. Olyan valaki, aki ott eléggé előjárója a kárpáti református egyháznak. Habzó szája szitta a zsidókat. Habzott a szája. Előtte pedig prédikált. Nem tudom elfelejteni. Annyira megütköztem. Mindenek a zsidók az okai, mondta ő. Nem, mindenek a bűn az oka. Van a zsidó szívért, van a tiédbe is. Sose engedjétek magatokat felingerelni is, és együtt menni Eglonnal és Moabbal meg Amálekkel. Szövetkeznek Izrael ellen. Milyen szomorú az is, hogy 18 évig szűrték ezt az uralmat, és nem kiáltottak elég hangosan az Úrhoz. Volt nyögés, volt panaszkodás, mentek az adószedők és préselték, mert ha nem, akkor jönnek a moábi seregek, és elvisznek mindent. De nem kiáltottak az Úrhoz. Mennyiféle tanácsot adhattak Izrael vezetőjének a leigázottnék, mit kéne csinálni, de nem kiáltottak az Úrhoz. Ezeket ma leírtam, de délután arra gondoltam, most látom Pesten mindeneket a hatalmas plakátokat, de egy félszobafala. De jó lenne, ha egyszer tele lenne plakátokkal ez a város, mely bűnbánatra hívna. Tele lenne bűnvallásokkal. Ha az ember lát az okogó férfiakat, mint őket a busz megállónál, megkérde, miért sírsz? Azt mondja, ne kérdezz, mert úgy fáj a szívem, mert vétkeztem az Úr ellen. Mert megyek a pokol lángjai felé, szeretnék szabadulni. Hagyjál engem csendben lenni, mert én az Úrral beszélek most. De jó lenne, eljön ez az idő. És nem azt énekelnénk, amit szoktunk énekelni, hogy megbűnhődte már a nép a múltat sövendő, de hogy bűnhődte. Én mindig úgy énekelem, hogy megbűnhődte már Jézus a múltat sövendő, mert ez az igaz. Az nem igaz, hogy megbűnhődte már a nép a múltat sövendő, de hogy bűnhődte meg. Növeli a bűnt ez a nép. 90 ezer gyereket ölnek meg minden évben. Ezen a magyar földön csuda süt a nap. Csoda, hogy vannak mosolygó gyerekek, hogy van kenyér, hogy itt van minden üzlet, hogy itt van a templom, és lehet szólni. Csoda, ez egy csoda. 90 ezer kis foltes kiállt ellenünk, ítéletet kíván. És mégis sitanak, és mégis érik a vetés, és érik a gyümölcs. Az Úr a kiáltása azzal felelt, hogy szabadítót küldött nekik. Mindig meghallja a kiáltást. Lehet, hogy van itt valakik már régen küszködik valamilyen kötelékével, bűnével. Nem tud szabadulni. Kiáltani kell tovább. Aki zörget, annak megnyitatik. Az Úr Jézus mindenkit meg tud szabadítani. Én olyan szenvedélyes sakjátékos voltam, hogy 9 órát csákányozva Szibériában, visszamentem a lágerbe, inkább a bocsánat se elmulasztottam, csak hogy helyet foglaljak, egy sok volt, és voltunk 30-an hozzá, hogy egy játszmát hadd játszak el, addig nem tudtam elaludni. Olyan szenvedélyes sakjátékos voltam. Azért értem, büszke voltam rá, hogy első osztályú játékos lettem. A tanácselnök is mondta, a mi papunk, igen. De az Úr nagyon szomorú volt. Amikor egyszer megszólított komolyan, vagy most, vagy soha. 10 éves koromtól kezdve szerettem a sakkot. Szenvedélyemmé vált. Lehet sakkozni mindenkinek, akinek nem szenvedélye. Nekem nem lehet. És akkor azt mondtam az Úrnak, soha többé még a figurákat sem fogom meg. Megszabadultam. 2-szer sakkoztam álmomba azóta, de verítékesen ébredtem föl, mert feljöttem, mert nem szabad még álmomba sem szabad. Az Isten hatalmas a szabadításra. Akármilyen lánc van rajtatok, vagy akármilyen fogságban tart, sötét hatalom és erő, az Úr Jézus meg tud szabadítani. Megint elolvasom azt, amit én már olvastam, mert hadd hallja mindenki, Zakariás éneke a Szentlélek által, mikor a kis keresztelő János megszületik. Áldott az Úr Izrael Isten, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki, erős üdvözítőt támasztott nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte. Szeretnék valamire most rámutatni. Sokan mondják, hogy istenfélő vagyok, de nem tudják, hogy mit mondtak. Nem ismerik a szónak a tartalmát. Az istenfélelem nem azt jelenti, hogy rettegek az Istentől. Az istenfélelem azt jelenti, az igazi istenfélelem, hogy én annyira szeretem az Úr Jézus, hogy félek ellene vétkezni. Ez a félelem. És amikor ez teljes, akkor megszűnik a félelem, mert a teljes szeretetben nincs félelem, kiűzi a félelmet. Sokan mondják, istenfélő vagyok, és vakmerően vétkeznek, járnak hátalálva az Istennek, járják a maguk útjai, istenfélő vagyok, de az Úr nem vezet, tanácsát nem kérdezem, kezemet nem fogja. Ez nem istenfélelem. Istenfélelem, félek attól, hogy megszomorítsam őt. Az a gyerek féli a szüleit igazán is tiszteli, aki fél vétkezni a szülők ellen, fél az engedetlenségtől. Legyetek olyan istenfélők, akik azért nem vétkeznek, mert a bennük lévő szeretet az Úr iránt nem engedi. Nem a parancs, nem a korbács, nem azért nem vétkezünk, mert jaj, megbüntet, nem vétkezünk, mert szeretjük, és nem tehetjük meg. Én visszaemlékszem arra, egyszer nagyon rossz voltam, tehát 8 éves lehettem. Vérszegény voltam, angol kóros, anyám nem akart megverni. És előttem rá, hogy a haját tépte. Már nem tudom mit csinálni. Kezdte a haját tépni. Sokszor eszembe van. Mit csináljak veled, fiam? Nem ütlek meg. És tépdeste a haját, marta magát a gonoszságom miatt. Nem szerettem az anyámat igazán. Nem tiszteltem. Belevittem egy ilyen idegroham állapotába. Az állandó rosszaságommal. Aki szereti a szülőt, nem ingerli fel. Szeretetből fogad szót, és kedveskedik neki. És ha szeretjük az Úr Jézust, akkor vigyázzunk, hogy ne szoborítsuk meg. Olyan szépen tudjuk énekelni, hogy szelíd szemed, Úr Jézus, de ne sokszor megtöltjük azt a szelíd tekintetet fájdalommal. Ehud most azt a feladatot kapta, hogy vigyel az adót. Testvérek, vannak olyan Isten országában, a lelki munkában olyan feladatok, amelyeket egy ember kell, hogy végezzen, valamit egyedül, valamit csoporttal. Mikor megkapta ezt a megbízatást, akkor megkérdezte az Urat. Minden bizonyal, mert kapott egy indítást felülről, vegyél magadnak egy könyöknyelv 45 cm hosszú kardot, két élő kardot, és jóra is el. És ezzel vigyed fel az adót. Ez egy halálos kockázat volt, hiszen ha megmozozták volna, azonnal megölték volna. Ajándékba hoztad ezt a kardot Eglonnak? Mit akartál vele? Eszembe jut egy történet, igaz történet most. Hasonló ehhez, világi történet ugyan, de megdöbbentő. Napóleonnak az volt a szokása, hogy egy nagy győzelem után, amikor nagy vasorákat adott a tábornokoknak, oda lehetett jönni bármilyen kéréssel. Egyenesen át lehetett megadni a kérvényeket. persze a testőrök figyeltek minden oldalról. Egyik testőr szólt Napóleonnak, hogy az a szőke fiatalember nagyon ideges, villog a szeme, ott valami nem jó van. Egy nagy kérvény van nála, de nem akarjuk ide engedni. Megmozdosták, egy hatalmas kés volt nála. Megkérdezte Napóleon, hogy mire való kés? Azt mondta, azért hozta a perség, hogy megöljem Európa zsarnokát. Azt mondta neki Napóleon, most elengedlek szabadon, evangélikus papnak a fia volt. Elengedlek szabadon, mit fogsz cselekedni? Perség, minden alkalmat megragadok, hogy megöljem önt. Agyonlőtték. Ez a maga világi módján egy elszállt ember volt. Meg akarta Európát szabadítani a zsarnoktól. Halálos vállalkozás volt. Ehud vállalkozása is halálos volt. Ott volt a jobb oldalán, a bal keze számára két élő kard. Nem azért vitte, hogy megajándékozza vele Eglont. Egész más célja volt. És ebben veszedelembe hozza a kísérőit is. Hiszen ha megtalálják nála, akkor kivészik a kísérletet is. Nagyon nagy kockázat volt. Itt nagyon nyugodtan, nagyon kiszámítva, nagyon Isten fegyelme és vezetése alatt kellett minden lépést megtenni. Gondoljátok el, kísérlet azért volt, mert annyi pénz meg minden kellett mind, hogy ő nem bírta. Átadnak mindent, nagyon meg kellett hajolni, nagyon meg kellett alászkodni. Nem fogcsikorgatva, nem valami kemény, gyűlöletes vonásokkal telt arccal, hanem szívesen, mosolyogva, megköszönve Egló jóságát. Köszönjük, hogy csak ennyit kellett hozni. Népünk szíves a ragyai, mert itt van. Nem lehet egy sértő szavakat használni. Ezeket mind vállalni kellett. És olyan ruhába kellett mennek a meleg időben, hogy valahogy nem egészen lenge lehetett. El kellett, hogy takarja a kardot. Sehol semmi nyomon elássék meg. Nagyon sok mindent kellett Eglónak elvállalnia, hogy ezt a feladatot végrehajtsa. Nagyon nyugodtan járt el. Sokszor a jól induló lelki munkákat az idegességünkkel rontjuk el. Ha valóban Isten tanácsából végzünk el egy lelki munkát, akkor maradjunk ez alatt a tanács alatt. Az Úr Jézus pedig azt mondta, hogy szelíd és alázatos vagyok. Ezt tanuljátok meg. Ez alatt a vezetés alatt, de sok lelki munka ment tönkre, mert a vezetők idegesek voltak, türelmetlenek, egymással szembe, meg magukkal szembe, és a körülményekkel szembe. Hát, ha nem az Úr akarata, nem megy úgy, hogy kell. Ehud roppant nyugodtan, pontosan, mint egy atomóra úgy járt, de minden tökéletes pontossággal hajtott végre. Amikor átadta az ajándékot, úgy viselkedett, ahogyan illet. Semmi gyanú nem támadt ebben a gonosz emberben. Aztán, ahogy eltávozott, az adó átadása után, egy darabig elmentek a bálványszobrok mellett Gilgálnál. Most nem az volt a feladat, hogy ledöntse a bálványszobrokat. Ezt is mindig jól látni itt, hogy mindig tudni kell, mit kell tenni. Volt idő, amikor le kellett dönteni a bálványszobrokat, de most nem azt kellett tenni, hanem vissza kellett fordulni. Elküldte a kíséretet, senkinek nem mondta meg, hogy mi a terve. Mikor megírtuk Sztálinnak hat lelkipásztor azt a levelet, egyik asszony és egyik feleség sem tudhatta, hogy mit írtunk. Őket is elvitték volna. Isten utasítása ez volt, hogy csak rátok tartozik. Amikor Nehémiás visszatért a fogságból, kiment éjszaka, megvizsgálta Jeruzsálem kőpalát, és azt mondja, senkinek sem mondtam meg, hogy mi a szándékom. Vannak olyan terhek, tervek, dolgok, amit egyedül kell elvégezni. Van, amit testvérekkel kell. Elengedte a küldösséget, eddig szükség volt rájuk. Most visszafordult. Vajon a testőrök mit fognak mondani? Mit jöttél vissza? Ügyesen szépen felel. Egy titkos beszédem van a királyra, igaza volt. Megmondja a követ Eglonnak, hogy egy különleges üzenettel jött vissza. Ehud, igen. Vajon mi lehet az? Ebből a pogány királyban jó diplomata volt, mindjárt feltámadt a gondolat, talán Ammon vagy Amálek el akar pártolni, vagy Izraelben készül valami összeesküvés, most már nem akarnak adót fizetni, vagy ez Ehud be akarja magát hízelegni, hogy kormányzó legyen, nem baj, az én emberem lesz. Nagy bizalommal fogadta vissza. Azt mondja, sit, mindenki menjen ki. Erre volt szükség. Látjátok, minden elő volt készítve. Amit Ehud nem tudott megtenni, azt Isten tette meg. Hogy a király ilyen indulattal telt meg, kiküldök mindenkit. Még inkább mondhatta arra, hogy itt van egy zsidó ember, aki szívő szerint bizonyára gyűlöl, testőrök maradjatok itt. Nem, mindenki menjen ki. Bementek a belső szobába. És akkor így szólt Ehud. Isten beszéde van nálam hozzád. Igazat mondott. Isten üzenete volt a kard. Most átadom neked az üzenetet, és belenyomta a kardot egészen a markolatáig, a fövérembernek a hájába. Ez volt Isten válasz a 18 évi sanyargatásra. Ez volt Isten üzenete, amiért nyomorgatta Izraelt. Isten üzenete van nálam, hozzá. Én ebből meg akartam, meg szeretnék tanulni valamit. és pedig azt, hogy amikor a bűnre csapásokat mérjünk, akkor nem karcolgatni kell, nem megködözni kell az indulatainkat, hanem markolhatik bele az Isten akaratának a kardját, hogy halljon meg, hogy vesszen el. Nem megsebezni kellett Eglont, abban nagy baj lett volna. Meg kellett ölni egyetlen mozdulattal, egyetlen csapással. És Ehud ezt végrehajtotta. Kockázatos vállalkozás volt. Megkapta az Isten üzenetét, ez volt az üzenet. Isten ítélete. Elhoztam hozzá a halálos ítéletet. Ennek ez az értelme. Beledöfte a kardot markolatig. Aztán szépen kiment a hátsó kiárata, nyugodtan. Ha idegesen megy ki, rögtön feltűnik a testőröknek, behajtotta. Hiszen a király maga mondta, hogy menjetek ki, tehát nem szabad zavarni. Nyugodt léptek el ki, megy, köszön mindenfele. Az előbb hozta az adót, ismerik. Ahogy aztán túl van a külső ajtón, és még, azt még jól bezárta. Bizonyára pihen ment a király, mert ez a szoba volt együtt a toalett szoba is. Jó, hűvös szoba. Nem szabad zavarni a királyt. Ő pedig most már futott. Eddig minden lépés nyugodt, kiszámított, csendes. Most már futni kell. Most már futni kell, de nagyon gyorsan. És most már meg kell fújni a kürtöt. Most már szükség van testvérekre, minden zsidóra. Azt mondta, jöjjetek gyorsan utána. Most is elszaladt a bálvány szobrok mellett, nem kellett foglalkozni a bálvány szobrokkal, majd később, majd a győzelem után. Most az volt a fontos, hogy fel kell riasztani a megrémült és gyáva leigázott Izraelt. De jó, hogy minden zsidó meghallotta a kürt szót, és amikor megfújta a kürtöt, akkor nem azt mondták, jaj, mi lesz, hát ha nem sikerül, meg fogja bosszulni. Kövessetek gyorsan, az Úr kezetekbe adta ellenségeteket, lementek utána, elfoglalták, és nagyon-nagyon kemény ellenséget vertek le. Ebben a történetben van még több egyéb tanulság is, ha valaki el fogja olvasni újra meg újra, ahelyett, ha olvassuk, mindig valami újat találunk benne. Engem különösen megfogott az, hogy tudni kell, mikor kell nagyon lassan nyugodtan csinálni valamit, mikor kell futni, mikor nem kell a bálvány szoborról figyelni, mikor az egyetlen feladatra kell nézni. Olyan jó, ha az ember nem téved el abban a munkában, amit elvállalt, és nem kapkor össze-vissza. Olyan jó, amikor nincsen zűrzavar, hanem az Isten vezetésének az olajozásával megy minden. Itt úgy történt, egyetlen ember kezébe adta Isten az ellenséget. A testvérek pedig jöttek segíteni. Milyen szomorú, hogy amikor ez megtörténik, ez a nagy győzelem, 80 évi nagy békesség jön. Ennek az embernek a bátor vállalkozása, ez a halálos vállalkozás, 80 évi nyugalmat szerzett Izraelnek. Béke volt az országban 80 esztendeig. Aztán következik Sámgár, aki bíró volt szintén, és most figyeljétek meg megint, mit olvasunk a negyedik fejezetben. Izrael fiai Ehud halála után ismét azt tették, amit rossznak tartott az Úr. Hát nem lehet azt a népet rendbe hozni. Hát nem lehet megjavítani. Ismét azt tették, amit rossznak tart az Úr. Átéltek egy szabadítást. Minden gyerek tudta a nagyszülőktől, a szülőktől a történetet. Akkor nem volt más közlése volt, mint a beszéd. Mégis. A 80 évi béke nem volt elég arra, hogy maradjunk meg ebben a békességben, őrizzük meg. Ismét azt tették, amit rossznak tart az Úr. Én most befejezem a szolgálatomat közöttetek. Ehud életében az történt, amit Isten akart. Áldott eszköze lett Istennek. Népe számára 80 évi békét szerzett. Áldja meg titeket is, különösen azokat, akik komoly lelki szolgálatban vannak. Adja meg Isten kegyelmében, hogy mindig azt tegyétek, amit az Úr akar, és történjék meg, amit akar. Senki sem menjen innen úgy el, hogy nem történt meg az, amit Isten elvégezett, mert az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson.